Ézsaiás könyve 63-tól a 66. fejezetig. Isten népének megújítása előtt el fog jönni Isten haragjának napja, a nagy nyomorúság ideje. A 63. fejezet első 6 verse erről az időszakról szól, és két kérdéssel kezdődik, majd az Úr válaszol ezekre. Ki jön ott Edomból, vérvörös ruhában, bokrából, pompás öltözetben, erőteljes léptekkel? Én, aki igazat beszélek, és van erőm a szabadításhoz. Miért vörös az öltözeted? Miért olyan a ruhád, mint az, aki borsajtóban tapos? A sajtóban egyedül tapostam, a népek közül senki sem volt velem. Tapostam őket haragomban, tiportam őket felindulásomban. Levük a ruhámra fröccsent, egész öltözetemet beszennyeztem. Mert bosszú állásnapja van a szívemben, eljött a megtorlás esztendeje. A Jelenések könyvének 14. fejezetében egy ehhez kapcsolódó részt olvashatunk a 10. verstől. Ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és felveszi annak bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kémben a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésük füstje száll felfelé, örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. És láttam, íme egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki az emberfiához hasonló. A fején aranykorona volt, a kezében pedig éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek. Ereszd neki a sarlódat, és arass! Itt az aratás órája, mert beérett az aratnivaló a földön. A felhőn ülő pedig ledobta a sarlóját a földre, és learatták a földet. Egy másik angyal is jött ki a mennyei templomból, akinél szintén éles sarló volt. Az oltártól pedig ismét egy angyal jött ki, akinek hatalma volt a tűzön, és hatalmas hangon kiáltott annak, akinél az éles sarló volt. Erezd neki éles sarlódat, és szüreteld le a föld szőlőinek fürtjeit, mert megértek a szemei. Az angyal ledobta éles sarlóját a földre, leszüretelte a föld szőlőjét, és belevetette Isten haragjának nagy borsajtójába. Megtaposták a borsajtót a városon kívül, és a borsajtóból vér ömlött ki, ami a lovak zablájáig ért 1600 futamnyira. A Jelenések könyvének 19. fejezetében a 11. verstől ezt olvashatjuk. És láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűzlángja, és fején sokágú korona, és rajta egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül. És vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki. Az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. A 7. és a 8. versekből kiderül, hogy ez a sereg az ő egyháza. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ezek tehát az Ézsaiás 63-ban olvasható kérdésekkel és válaszokkal összefüggő verssorok. A sajtóban egyedül tapostam, a népek közül senki sem volt velem. Tapostam őket haragomban, tiportam őket felindulásomban. Levük a ruhámra fröccsent, egész öltözetemet beszennyeztem. Mert bosszú állásnapja van a szívemben, eljött a megtorlás esztendeje. Pusztító és félelmetes nap lesz Isten haragjának kiöntése a földre. A zsidó levélben ezt olvashatjuk. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok? Mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Mert ismerjük azt, aki így szólt. enyém a bosszúállás, én megfizetek. És ismét, az Úr megítéli az ő népét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Sokat szoktunk beszélni a megváltásról, a szabadulásról, és gyakran megkérdezik, hogy mit értünk az alatt, hogy megszabadulni. Azt, hogy megmenekülünk Istennek a földre kiöntendő haragjától. A megváltásnak van egy pozitív és egy negatív vetülete. Egyrészt megváltatunk azért, hogy egy dicsőséges örökkévalóságot tölthessünk vele, de ugyanakkor megmenekülünk attól a haragtól is, amely kiöntetik a föld összes istentelen és igazságtalan emberére. Mivel Isten csak lassan hozza el ítéletét, ezért gyakran azt gondoljuk, hogy ő gyenge. Sokan tragikus hibát követnek el, amikor Isten hosszú tűrését gyengeségnek tartják. Az ő bosszúállásának napja el fog jönni, mert megígérte ezt, és be is fogja teljesíteni azt. Eddig minden ígéretét teljesítette, és csak saját magunkat csapjuk be azzal, ha azt hisszük, hogy most meg fog állni. Minden további profécia be fog teljesedni, és már nagyon közel vagyunk ismét ahhoz, hogy Isten újból közbelépjen az emberi történelemben, és megítélje az embereket. Péter azt írja, hogy az emberek szándékosan nem akarják tudni, hogy Isten már egyszer elpusztította a földet. Azt akarják hinni, hogy minden úgy fog folytatódni, ahogyan az elejétől fogva elkezdődött. De Isten már közbelépett a múltban, és meg fogja tenni ezt a jövőben is. De ez a jövőben bekövetkező közbelépés a dicsőséges ezeréves királyságot fogja elhozni, amelyet már annyira várunk. Föltekintettem, de nem volt segítőm. Csodálkoztam, mert nem volt támogatóm. Saját karom segített nekem, és felindulásom támogatott. Népeket tapoztam el haragomban, szétzúztam őket felindulásomban, és a földre öntöttem a levüket. A 7. verstől kezdve egy gyönyörű imádságot olvashatunk. Ézaiás a maradék népet képviseli, és Istenhez imádkozik. Az Úr hűségét magasztalom, és az Úr tetteit dicsérem. Milyen érdekes, hogy miután az Úr kijelenti az ítélet és a bosszúállás napjának eljövetelét, a proféta az Úr hűségét és tetteit kezdi dicsérni. Mindazt, amit az Úr tett értünk, sok jó téteményét Izrael háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen. Mert ezt mondta, mégiscsak az én népem ez, fiaim, nem tudnak meghazudtolni. Ezért szabadította ki őket minden nyomorúságukból. Nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket. Szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket. A korai egyházban levő tanítványok felismerték Jézus Krisztussal való szoros kapcsolatunkat, és azt is felismerték, hogy az üldöztetéseket Jézus Krisztus miatt kellett elszenvedjék. Amikor megverték őket és megparancsolták nekik, hogy ne beszéljenek többet Jézus Krisztus nevében, akkor örömmel távoztak onnan, mert méltónak találtattak arra, hogy az ő nevéért szenvedjenek, mivel az Úr azonosul az ő üldözést szenvedő gyermekeivel. Tudnunk kell, hogy bármikor üldöznek is minket az Úr miatt, ő osztozik a mi nyomorúságainkban és szenvedéseinkben. Nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket. Szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket. Felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva. Ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították szent lelkét. Ezért ellenségükké vált, és harcolt ellenük. De visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre. Hol van, aki a tengerből kihozta nyájának pásztorát? Hol van, aki belé öntötte szent lelkét? Hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Ketté hasította előttük a vizet, örök nevet szerezve magának. Átvezette őket a mély tengeren, mint lovat a pusztán. Meg sem botlottak. Mint amikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr lelke. Így terelgetted népedet, dicső nevet szerezve magadnak. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalmad miért maradt távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, és ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséget törzseihez. Szent néped csak kis ideig birtokolt a szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bár csak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzét, és felforralja a tűz a vizet, úgy ismertezd meg nevedet ellenségeiddel. Reszkessenek tőled a népek, ha majd váratlanul félelmes dolgokat művelsz. Ha leszállsz, meginognak tőled a hegyek. Soha senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Ez Ézsaiás imája. Istenem, miért nem mutatod meg magad úgy, mint ahogyan megmutattad már magadat a múltban, amikor az emberek látták hatalmad dicsőségét? Ezékiel 38. fejezetében Isten azt mondja, amikor elpusztítja az Izrael ellentörő hatalmas ellenséget, hogy így mutatom meg, hogy nagy és szent vagyok, és megismertetem magamat sok néppel, és megtudják majd, hogy én vagyok az Úr. Ézsaiás ezért a napért imádkozik, hogy ismét láthatóvá váljon Isten munkálkodása a földön. Az Ézsaiás 64.3-ban ezt olvashatjuk. Soha senki sem hallotta, fülében sem jutott, szemével sem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Bár csak ki tudnánk várni azt, amit Isten előre elkészített számunkra. Pál mondta a korintusiakhoz írt levelében, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette elő az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti meg senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Pál az efezusiakért imádkozta, hogy Isten adja nekik a bölcsesség és a megértés lelkét, hogy megértsék, mi az elhívásuk reménysége. Bár csak tudnátok, hogy mi mindent tartogat Isten az ő gyermekei számára. Bár csak megismernétek az Isten országának dicsőségét. Annyira nagyszerű, annyira elképzelhetetlenül gyönyörű, hogy amikor Pál egy kis ízelítőt kapott belőle, akkor azt írta, hogy vétek lenne emberi szavakkal leírni azt. Pál azt mondta, hogy ezért adott neki Isten egy tüskét a testébe, hogy a földön tudja tartani, mert különben minden mértéket meghaladóan elbizakodott volna. Legtöbben nagyon földhöz ragadtak vagyunk, ahelyett, hogy a mennyei dolgokra tekintenénk. Bár csak sokkal inkább a mennyet vennénk figyelembe, bár csak többet tekintenénk arra, hogy meglássuk, mi az, amit Isten azok számára készített el, akik szeretik őt, mert így sokkal megfelelőbb perspektívából szemlélnénk a világot. És nem volnánk annyira belemerülve azokba a dolgokba, amelyek amúgy is el fognak pusztulni. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ha a lélek kinyilatkoztatja a láthatatlan dolgokat számotokra, akkor már nincs maradásotok ebben a világban, amiben most élünk, csak éppen egy kis könnyű érintéssel szeretnétek majd tovább lépni innen. Soha senki sem hallotta, fülében sem jutott, szemével sem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Találkozol azzal, aki örül, mert igazak tettei, utaidon jár és rád gondol. De te megharagudtál, mert vétkeztünk. Régóta így vagyunk, bárcsak megszabadulnánk. Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadunk mindnyájan, mint a falevél. Bűneink elsodornak bennünket, mint a szél. Látnunk kell, hogy Ézsaiás nem magyarázkodik Isten előtt, mint ahogyan azt igen gyakran tesszük. Sokszor olyanok vagyunk, mint Ádám. Uram, az asszony, akit nekem adtál feleségül, az volt a hibás. A Biblia azt írja, hogy aki magát meg akarja igazítani, az nem lesz tiszta, de aki bevallja bűneit, annak megbocsátatnak ezek. Dániel is először beismerte az emberek bűnét, és elfogadta, hogy Isten igaz, és azt mondta, hogy mi vagyunk a hibások, mi vétkeztünk. Nagyon fontos, hogy Istenhez nyitott lapokkal érkezzünk, beismerjük, hogy bűnösök vagyunk, és rábízzuk magunkat Isten irgalmára, ahelyett, hogy kezdenénk magyarázni a bizonyítványunkat. Isten nem a bizonyítványunk érdekli, hanem a beismerő vallomásunk. Istenem, én vagyok a hibás. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Szegény emberek a saját kis igazságaikat erőltetik, és ilyeneket mondanak. Megteszem, amit tőlem telhető, adakozok a vörös keresztnek, és adok a kéregetőknek. Az emberek megpróbálnak jó cselekedeteket felölteni magukra, és ezzel büszkélkednek, de Isten szerint ezek mind büdös, szennyes ruhák. Pál apostol ezt mondta. Nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha valaki más úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Jézus Krisztus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa. Nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom, Istentől a hit alapján. A Jelenések könyvének 17. fejezetében János látja a vőlegény által imádott menyasszonyt puha gyolcsban és tisztán. A puha gyolcs a szentek igazsága. Engem Jézus Krisztus igazságába öltöztetnek, amely igazságot Isten a Jézus Krisztusba vetett hitem alapján számítja be nekem. Pál is erről beszélt. Levetettem a régi szennyes ruhámat. Ami eddig nyereség volt, azt kárnak ítélem a Krisztusért. Ézsaiás így folytatja. Nincs, aki nevedet segítségül hívná, aki buzgón ragaszkodnék hozzád. Elrejtetted orcádat előlünk, bűneink hatalmába adtál bennünket. Uram! Atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyak, te a mi formálunk. Kezed alkotása vagyunk mindnyájan. A fazekas és az agyak képet háromszor használja a Biblia azért, hogy Isten mindenható szuverenitását bemutassa az emberrel való kapcsolatában. Ézsaiáson kívül még Jeremiás és Pál apostol is ezt használja. Pál ezt írja. Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edény díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja? A fazekas tejhatalommal bír, azt formál az agyagból, amit csak akar, és ez nagyon félelmetes dolog lehet, ha nem ismerjük a fazekast. De mi ismerjük őt, és tudjuk, hogy bármit is készít belőlem, az a lehető legjobb lesz számomra. Az egyetlen módszer arra, hogy megtudjam, hogy mit akar a fazekas formálni belőlem az, hogy átadjam neki magamat, és engedelmeskedjek neki. Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezzél örök bűneinkre. Tekints ránk, mindnyájan a te néped vagyunk. Szent városait pusztává lettek, pusztává lett a Sion is, Jeruzsálem pedig lakatlanná. Szent és ékes templomunk, ahol őseink dicsértek téged, tűzmartaléka lett. Romba dőlt minden, ami drága volt nekünk. Még ezek után is tűrtőzteted magad, Urunk. Hallgatsz és még tovább gyötörz bennünket? Isten így válaszol a nép maradékának imádságára. Megkereshettek volna, de nem kérdeztek, megtalálhattak volna, de nem kerestek. Itt vagyok, mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet. Kitártam kezemet naphosszat a lázadó nép felé, amely nem a jó úton jár, hanem saját gondolatai után. Ez a nép csak bosszant engem, dacol velem szüntelen. Kertekben mutatnak be áldozatot, téglaoltárokon tömjéneznek. Sírkamrákban üldögélnek, kriptákban töltik az éjszakát, disznóhúst tesznek, és undok moslék van edényükben. Azt mondják, maradj távol, ne közelíts hozzám, mert én szent vagyok. Olyanok ezek, mintha egész nap égő tűzfüstje csavarná orromat. Pál a római levél 10. fejezetében idéz ebből, és megmutatja nekünk, hogy Isten a zsidók lázadását arra használta, hogy a pogányok közül hívja el az ő népét. Föl van ez írva nálam. Nem hallgatok, amíg meg nem fizettem, de megfizetek nekik. Ezt mondja az Úr. A ti bűneitekért, de egyben őseitek bűnéért is, akik a hegyeken tömjéneztek, és a halmokon gyaláztak engem, régi tetteik büntetését kimérem rájuk. Ezt mondja az Úr. Ha mustot találnak a szőlőfürdben, ezt mondják. Ne pusztítsd el, mert áldás van benne. Ugyanígy bánok majd szolgáimmal is. Nem pusztítom el valamennyit. Adok még Jákobnak utódokat, Júdának is, akik hegyeimet öröklik. Választottaim veszik birtokukba, szolgáim laknak rajta. Isten össze fogja gyűjteni a választottait a Máté 24 szerint, és vissza fogja hozni őket erre a földre, az örökségükbe. Ha a választottakat az egyházként akarjuk értelmezni, ez igen szegényes Biblia magyarázatra val. Ez az izraeli nemzet Isten általi visszaállításának tagadását jelenti, és ezek mind antiszemita indítatású tanítások, amelyek azzal próbálják magyarázni a zsidók elleni utálatot, hogy Isten már befejezte velük a munkálkodását. De ez egyszerűen nem igaz, mert nem biblikus. A Sáron nyuhok legelője lesz, az Ákor völgye marhák delelője, népen birtoka, azoké, akik engem keresnek. De nektek, akik elhagyjátok az Urat, elfeledkeztetek szent hegyemről, a szerencse Istennek terítetek asztalt, a sorsistennőnek öntötök italáldozatot, fegyver lesz a sorsotok, valamennyien a vágóhídra kerültök. Mert szóltam, de nem feleltetek, beszéltem, de nem hallgattatok rám, hanem azt tettétek, amit rossznak látok, azt választottátok, ami nem tetszik nekem. Azért ezt mondja az én Uram az Úr. Szolgáim enni fognak, ti pedig éheztek. Szolgáim inni fognak, ti pedig szomjaztok. Szolgáim örülni fognak, ti pedig szégyent vallotok. Szolgáim újjongani fognak örvendező szívvel, ti pedig kiáltoztok majd fájó szívvel, és jajgattok összetört lélekkel. Neveteket csak átok formájában hagyjátok választottaimra. Így jöjjön meg az én Uram az Úr. Szolgáinak pedig más nevet ad. Mi ez a másik név? Antiókiában keresztényeknek nevezték el őket. Isten még mindig a népek között dolgozik, egészen addig, amíg ezeknek ideje beteljesedik, és ehhez mi már nagyon közel vagyunk. Hamarosan véget fog érni Isten kegyelmének és irgalmának kiöntése a pogányok felé. Ha az ő országának részese akarsz lenni, akkor jobb, ha ezt most megteszed, mert nem sokára megszűnik ez a lehetőség. Mert aki áldást mond a földön, az igaz Isten nevével mond áldást, és aki esküszik a földön, az igaz Istenre esküszik. Feledésbe mennek a régi bajok, eltűnnek szemem elől. A 17. vers egy elszigetelt vers. Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ez már az 1000 éves királyság után fog megtörténni, amelyről a 2. Péterben olvashatunk. Isten ezt az egész univerzumot hatalmas forróságban fogja elolvasztani, és egy új eget és földet fog teremteni. Egyes tanítások szerint a föld örökké meg fog maradni, és ezeket a tanításokat néhány költői zsoltár sorra alapozzák. A 2. Péterben mégis az anyagi univerzum végéről olvashatunk. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Itt a teremtette szó a héber eredetiben a bárá, ami azt jelenti, hogy valamit a semmiből teremteni. Egyedül csak Istennek van meg erre a képessége. Van egy másik szó is az alkotásra, amelyet a héber ászá fejez ki, és ez azt jelenti, hogy összeilleszteni már létező anyagokat. Az ember csak ilyen alkotásra képes, a már meglevő anyagokból tud összeállítani új dolgokat. Amikor itt Ézsaiásnál olvassuk, hogy Isten ezt mondja, én új eget és új földet teremtek, akkor ismét a bárászót használja, amely azt jelenti, hogy a semmiből fog egy teljesen új mennyet és földet létrehozni. Annak fényében, hogy ez a jelenlegi univerzum teljesen el fog tűnni, vajon milyen emberekkel legyünk? Ha az egész anyagi világ el fog pusztulni, akkor vajon milyen ember kell legyek? Mert ha teljesen anyagi beállítottságú vagyok, akkor teljesen el fogok pusztulni. Akkor hát milyen legyek? Lelki. A lelki dolgokat kell értékeljem, a mennyben kell kincseket gyűjtsek, ahol a moly nem eszi meg, sem a tolvajok nem tudják ellopni. Lelki ember kell legyek, lelki dolgokra érzékeny, mert az anyagi univerzum el fog pusztulni. Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Abban a végső időben semmilyen korábbi élményünkre nem fogunk emlékezni. Egyesek azon aggódnak, hogy nem fogják élvezni a mennyországot akkor, ha a gyermekeik vagy a szüleik nem lesznek ott. De semmire sem fogunk emlékezni, ami itt történt velünk, soha nem fognak ezek a dolgok eszünkbe jutni. Az 1000 éves királyság alatt örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit teremtek, mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Vigadozni fogok Jeruzsálemmel és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja. Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem öreg ember, aki magas kort nem ér. Mert a legfiatalabb is 120 éves korában hal meg, és aki nem ér meg 100 évet, átkozottnak számít. Más szóval, aki nem éri meg a 100 évet, arra azt fogják mondani, hogy milyen szomorú, hogy csak ennyit élt. Az 1000 éves királyság alatt Isten a földet az özönvíz előtti állapotokra állítja vissza. A föld köré védőburkot fog vonni, amely megvédi majd a kozmikus sugárzásoktól, és ez lelassítja majd az öregedési folyamatokat. Mi nem fogunk meghalni, mert akkorra már kiköltözünk ezekből a sátrakból, és új testeinkben leszünk. De lesznek olyan emberek, akik túlélik a nagy nyomorúságot, a népek ítéletét, és megérik az 1000 éves királyság kezdetét. Az ő gyermekeik fognak majd tovább élni a földön. Mi pedig Krisztussal együtt fogunk uralkodni a papok királyságában, mi fogjuk Krisztust képviselni az emberek előtt, és az embereket Krisztus előtt. Új testben leszünk, és Pál magyarázata szerint így fog ez kinézni. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, amíg előbb el nem rothad, és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáit vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Ha Istennek ez tetszik, akkor tudom, hogy nekem is tetszeni fog. Vajon mire leszünk képesek az új testünkben? Ezen sokat gondolkoztam. Bizonyára a mostanitól különböző molekuláris szerkezetű lesz, és ez nagyon érdekessé fogja tenni a földi létünket. Majd meg fogjuk tudni. Házakat építenek, és laknak bennük, szőlőket ültetnek, és élvezik gyümölcsüket. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy más élvezze. Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké. Választottaim maguk élnek munkájuk eredményéből. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez, ivadékaival együtt. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a bárányjal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mondja az Úr. A föld, a teremtett világ és az ember ismét tökéletes harmóniában lesz Istennel. Milyen dicsőséges lehetett Ádám harmóniája Istennel, miközben az egész világegyetem is harmóniában volt vele. Milyen pusztító hatása volt a bűnnek, hisz megbontotta ezt a harmóniát az ember és Isten között, az ember és a természet között. Maga a természet is szenvedett az átok következtében, és nincs már Istennel harmóniában. Az állatvilág ragadozói, az oroszlánok, a farkasok kegyetlensége is arra utal, hogy nincs harmóniájuk Istennel. Ezt mondja az Úr. A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámoja. Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene tartózkodnom? Egy új templomot fognak építeni majd, de Isten azt mondja, hogy nincs arra szükségem. Hiszen mindent az én kezem alkotott, így keletkezett minden, így szól az Úr. Mert én arra tekintek, aki nyomorult és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli. Minden az enyém, mindent én teremtettem. Ezért olyan nehéz bármit is adni Istennek, mert minden az övé. Most pedig az Úr visszajövetele előtti áldozatokról szól, amelyek elfogadhatatlanok Isten számára. Bikát vágnak le, de embert is ölnek, juhot áldoznak, de kutya nyakát is szegik. Ételáldozatot mutatnak be, de disznóvért is, tömjéneznek emlékeztetőül, de a bálványt is áldják. Ők is maguk választották meg útjukat, és förtelmes bálványaikban gyönyörködtek. Én is magam választom meg, hogy mivel bántsam őket, és rájuk hozom, amitől borzadnak. Mivel nem hallgattak Jézus Krisztus igazságára, ezért Isten átadja őket az Antikrisztus hazugságainak. Jézus azt mondta, hogy én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Az Antikrisztus szövetséget fog kötni Izraellel, felépíti a templomukat, visszaállítja az áldozatokat, de Isten azt mondja, hogy nem hittek Krisztusban, ezért semmi köze sem lesz hozzájuk. Mert szóltam, de nem feleltek, beszéltem, de nem hallgattak rám, hanem azt tették, amit rossznak látok, azt választották, ami nem tetszik nekem. Halljátok az Úr igéjét, akik tisztelitek szavát. Honfitársaitok, akik gyűlölnek és kitaszítanak benneteket nevem miatt, ezt mondják. Mutassa meg dicsőségét az Úr, látni akarjuk örömötöket. Ők azonban szégyent vallanak. Amikor Pál az egyházat üldözte, azt hitte, hogy az Úrnak tesz jó szolgálatot, és Isten nevében tett mindent. Zúgás hangzik a városban, hangzik a templomból az Úr hangja, aki megfizet ellenségeinek érdemük szerint. Mielőtt vajudott, már szült is. Mielőtt rájött a fájdalom, fiút hozott a világra. Ki hallott ilyet, ki látott ehhez foghatót? Vajon egy országért csak egy napig kell vajudni? Születik-e nép csak úgy egyszerre? Hiszen alig vajudott Sion, már is megszülte fiait. Csak megindítsam és nevezessem le a szülést, kérdezi az Úr. Isten nem fogja itt leállítani a proféciák beteljesítését. Ha eddig beteljesítette azokat, akkor a továbbiakat is be fogja teljesíteni. Vagy én, aki a szülést vezetem, megakadályozzam? Kérdezi Isten. Örüljetek Jeruzsálemmel, vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek. Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok. Mert jól lakásig szobhattok vigasztalást nyújtó emlőjéből. Gyönyörködve szívhatjátok telt mellét. Bizony ezt mondja az Úr. Folyamként árasztom rá a békességet, mint megáradt patakot a népek gazdagságát. Megszoptatnak, karjukon hordoznak, és térdükön ringatnak benneteket. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. Jeruzsálemben kaptok vigasztalást. Meglátjátok, és örül szívetek, testetek is virul, mint a fű. Megtudjátok, hogy az Úr támogatja szolgáit, ellenségeit pedig megbünteti. Mert eljön az Úr tűzben, harci kocsiai gyorsak, mint a forgószél. Rájuk zúdítja lángoló haragját, és fenyítését lángoló tűzben. Mert tűzzel ítél az Úr, kardja mindenkit elér, és sokan lesznek, akiket megöl az Úr. Elpusztulnak mindazok, akik megszentelik és megtisztítják magukat, de csak azért, hogy kertekben áldozzanak, egy középen álló körül, és akik disznóhúst, undokállatot és egeret esznek, így szól az Úr. Ismerem tetteiket és gondolataikat. Eljött az ideje, hogy összegyűjtsem a különböző nyelvű népeket. Jöjjenek és lássák dicsőségemet. Csodát teszek majd köztük, és a megmentetteket elküldöm a népekhez. Tarsisba, Púlba és Lúdba, az íjászokhoz, Tubálhoz és Jávánhoz, a messzi szigetekre, amelyek még nem hallották híremet, és nem látták dicsőségemet. Vigyék hírül dicsőségemet a népeknek. Elhozzák minden honfitársatokat az összes népek közül ajándékul az Úrnak. Lovakon, kocsikon és gyaloghintókon, összvéreken és tevéken, szent hegyemre, Jeruzsálembe, mondja az Úr. Ahogyan Izrael fiai szokták elhozni ajándékukat tiszta edényben az Úr házába. Én pedig ezek közül is választok papokat és lévitákat, mondja az Úr. Mert ahogyan megmarad az új ég és az új föld, amelyet én alkotok, így szól az Úr, ugyanúgy megmaradnak utódaitok és a nevetek is. Azután új holdról új holdra, és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem, mondja az Úr. Ezen a napon a világ mindenség ismét harmóniába kerül Istennel, a lázadóknak viszont más sors adatik. Nagyon óvatosak kell legyünk, és nem szabad megmásítsuk Isten szavát, csak azért, mert nem egyezik a mi saját igazságról alkotott képünkkel. Sokszor gúnyolták már az örökkévaló büntetés és átok gondolatát, amely a hitetlenekre vár. A gúnyolódások miatt kevesen beszélnek a pokolról, Isten ítéletéről, Isten haragjáról, vagy az átkozottak örökkévaló büntetéséről. De ha Isten beszél erről, akkor mi is kötelesek vagyunk szólni ezekről, mert az ő szolgái vagyunk. Jobban szeretnék 10 000 prédikációt tartani a mennyországról, mint akár csak egyet is a pokolról. Nem szeretek a pokolról beszélni és tanítani. Jobban szeretnék 1000-szer tanítani Isten szeretetéről, mint akár egyszer is Isten haragjáról. Jobban szeretnék Isten jóságáról, kegyelméről, áldásairól tanítani, mert nagyon szeretem ezeket a témákat, és nem szeretem Isten gonoszok elleni bosszúállásának és ítéletének témáit. Mégis, mivel Isten beszél ezekről, és én Isten szóvivője vagyok, ezért muszáj beszéljek róla. Ezért tanítok versről versre, és ezért nem tudom átugorni az ilyen verseket, pedig nagyon szeretném átugrani. Például Ézsaiásnak ezt az utolsó versét is. Mert milyen jó lenne itt befejezni, hogy az egész világ dicsőségben fog visszaállni, és az Urat dicséri majd mindenki. Dicsőség Istennek! Amikor eltávoznak, meglátják azoknak a holttestét, akik hűtlenül elhagytak engem. Nem pusztulnak el ott a férgek, a tűz sem alszik ki, és minden ember undorodni fog tőlük. Jézus az itt található kifejezéseket használva figyelmeztetett az eljövendő ítéletre. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gehennára vessen, az oldhatatlan tűzre, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik ki. A Hádész nem a végső helye a hitetlen halottaknak, mert ez őket ki fogja adni Isten nagy fehér trónuson történő ítéletekor. De akinek nem lesz beírva a neve az élet könyvébe, azt a tűz tavába, a gehennára küldik, és ez a második halál. Nagy különbség van tehát a Hádész és a gehenna között, mert a gehenna az örökkévaló helye lesz a gonoszoknak. Amikor Jézus ítéletre fog visszatérni, akkor a bal keze felé állítottaknak ezt mondja. Menjetek előlem átkozottak, az ördögnek és az angyalainak elkészített örök tűzre, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni? Jövevénynek vagy mezítelennek? Betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Ez a tűz az ördögnek és angyalainak van előkészítve, nem az embereknek. De akik úgy döntöttek, hogy a Sátán mellé állnak és Isten ellen lázadnak, azok is a tűz tavába fognak kerülni vele együtt. A Jelenések könyvének 14. fejezetében pedig azt olvassuk, hogy gyötrődésük füstje száll felfelé, örökkön örökké. Nincs merszem megváltoztatni ezeket a szavakat, úgy kell elmondjam, ahogyan írva van. Nem is csökkenthetem ennek a hatását, mert Isten ítélete el fog jönni minden gonosz emberre és mindenkire, aki Isten igazságát gonoszságra fordítja. Isten ítélni fog, és félelmetes dolog Isten kezébe kerülni. De ez nem igazságos, mondhatnád erre. Én nem módosíthatom Isten szavait, csak azt mondhatom, amit az írások mondanak, mert Isten azt mondta a Jelenések könyvében, hogy ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek megvannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elvesz a prófétai könyv ígéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az életfájából, a Szentvárosból, és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Nem változtathatok Isten örökkévaló ítéletén, amely a hitetleneket fogja sújtani. Ezért olyan fontos, hogy Jézus Krisztussal éljünk, hogy alárendeljük neki életünket, és Isten örökkévaló királyságának részesei legyünk. De én ezen nem izgulok, mert nem tervezem, hogy itt legyek az ítéletkor, és így azzal foglalkozom, ahol akkor leszek. Ahol az ember kincse van, ott lesz a szíve is. A szívem az Úrral és a mennyei dolgokkal törődik. De kötelességem bemutatni nektek a másik oldalt is. Istenem, köszönjük a Jézus Krisztusban megtalált reménységünket, az elhívásunk reménységét, és azokat a nagyszerű dolgokat, amelyekről Ézsaiásban olvashattunk, az eljövendő királyságról, amikor az Úrral együtt uralkodhatunk igazságban, a megújult földön. Azért imádkozunk, Uram, hogy hamar jöjj el, alapíts meg ezt a királyságot, hogy mi is részesülhessünk abban a dicsőségben, amelyben az Atyával együtt osztoztatok, még a világ teremtése előtt. Uram, áld meg a népedet, áld meg a te igédet, ültesd azt a szíveinkbe, hogy a te szavaid erősítsék és táplálják az életünket, Jézus nevében.